Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szerintem a kedves hallgatók az ismertséged okán, a pozíciót kapcsán, és természetesen a témakörök apropóján is kitalálják, hogy miről is beszélünk, ugye az általad képviselt cég apropóján is, hát az ingatlan piac legfrissebb történéseiről. Hamarosan szeptembert írunk, ilyenkor elsősorban az ingatlan piacon a albérleti szezon szokott úgy felpörögni. Kezdjük ezzel szerintem a ingatlanpiaci témakörünket. Hogy látod a uborka szezon kimúltával, mennyiben jött vissza a pezsgő, és első körben nézzük Budapestet?
Mindig van egy kettőség ebben az időszakban, mert a nyári hónapokban az adásvételek hagyományosan kisebb fordulatszámon pörögnek, és ebben az időszakban főleg a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése, tehát július vége óta az albérletpiac az, ami igazán pörög. Ezt megelőzően érdekes volt már az a fajta kettőség is, ami az egész évet jellemezte, tehát a magas hitelkamatok, a megnövekedett infláció miatt a vásárlók is egyre bizonytalannabb helyzetben voltak, nagyot csökkent az adásvételek forgalma, és ennek következtében az árak dinamikus növekedése is megállt. Viszont az albérlet árak meg 2023 elejétől folyamatosan elkezdtek nőni. Ez valószínűleg nem is az inflációnak köszönhető, illetve csak közvetetten, mert az inflációval párhuzamosan 2023-ban a keresetek is növekedésnek indultak, bár sokan fájlalják, hogy a reálbérek növekedése, vagy reálbérek növekedése megállt, és reálbér csökkenés volt az elmúlt hónapokban Magyarországon, de az olyan részpiacokon, mint az albérletpiac teljesen nyomon követhető, hogy a keresetek és a jövedelmek növekedése a bérleti díjak növelését is lehetővé tette a bérbeadók számára, és havi szinten 1,5-2%-os átlagos drágulás volt a fővárosban is. És ami nagyon érdekes, hogy augusztus végéig az albérletpiac tankönyvszerűen muzsikált, tehát nőtt a kereslet, nőtt a kínálat, de augusztus végén azt tapasztaltuk, hogy az addig dinamikusan növekvő kereslet és kínálat mellett növekvő árak, az albérlet árak növekedése megtorpant, sőt Budapesten egy minimális csökkenés is tapasztalunk az átlagos bérleti díjakban, mert tavaly nyáron 200 000 forint volt az átlagos lakbér, idén nyár közepéig, tehát augusztusig 240 000 forintra nőtt az átlag, ez 20%-os növekedés, és utána most augusztus végén 230 000 forint az átlagos havi lakbér, ami egy elég erős jelzés az ingatlanpiac többi szegmense számára is, hogy az árak nem tudnak az égig nőni.
Ennek egyébként mi az oka már, mint hogy milyen komponensek szerintetek jellemzik ezt a folyamatot? Mint a csökkenést, legalábbis most, hogy ahogy említesz.
Az mindenképpen érezhető, hogy a korábbi évek csúcs időszakához képest, és itt a csúcsot több értelemben is lehet fogadni, lehet a kínálat növekedésére is gondolni, hiszen a COVID után történelmi csúcsot ért el a kínálat, az árak lokális minimumot értek el, ez azt jelenti, hogy 5-6 évvel visszamentünk az időben a bérleti díjak csökkenését tekintve Budapesten, és most 2021 és 2023 nyarak között olyan erős volt a bérleti díjak növekedése, hogy gyakorlatilag az a visszaesés, amit a COVID idején elszenvedett a albérletpiac árak tekintetében, ez már kiegyenlítődött. Tehát most ott tartunk a tendenciákat nézve, ugye ez a KSH-val közös KSH-ingatlan.com lakbérindex is hónapról hónapra kimutatta, hogy gyakorlatilag most azon a szinten vagyunk, mint hogyha 2015 óta folyamatosan nőttek volna a bérleti díjak, és ennek is az egyik folyamánya, hogy a kínálat az most szűkebb, tehát az olcsóbb bérleti díjakat felszívta a kereslet a piacról, és hát albérletpiac és az ingatlanpiac is önmagában nagyon nehezen értelmezhető, tehát ez nagyon sok gazdasági terület eredőjeként írható le, és egy ilyen környezetben, amikor a kamatszintek igen magasan járnak, ha valaki befektetésben gondolkodik, gyakorlatilag az állampapírnál nehezen talál biztosabb és jobb befektetést, vagy talált az elmúlt időszakban. Egy ilyen környezetben, akik hagyományosan ingatlan befektetésben voltak érdekeltek, azt látjuk, hogy sokan átpártoltak az állampapírok irányába, ezáltal nem vettek újabb ingatlant, ez nem csak az eladó lakásárakat húzta vissza egy picit, hanem az albérletpiaci kínálatot is szűkítette. És egy ilyen piacon, ahol szűk a kínálat, a kereslet viszont ugyanolyan nagy, ha nem nagyobb, az árak is dinamikusabban indultak fölfelé, viszont eljutottak egy olyan pontra, aminél magasabbra már nem tudtak jutni.
A Vációt 78 alatt vagyunk, már mint a stúdióban itt beszélgetünk élőben, és hát nem tudom, ti hova soroljátok ezt a térséget, ez még a bővebb értelemben vett belváros a belpesti részen, vagy már esetleg már kintebbi perifériásabb terület, de maradva, én maradnék piciket a belvárosnál, ejtsünk néhány szót, és akkor utána megyünk majd ki a külső kerületekbe, hogy mi az, ami jellemző, hiszen mindig a belváros szokott általában tarulni, hogy a Budapestnek a belpesti részét értjük itt, valamint Belbudát.
A belváros két dolog miatt izgalmas. Egyrészt azért, mert ez mindig trendsetter lokáció, tehát amit a belvárosban tapasztalunk, azután kigyűrűzik a külső kerületekre, majd a többi vidéki nagyváros is átveszi ezeket a folyamatokat. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy a belvárosban kétféle hasznosítási mód is adja magát az ingatlanpiacon, vagy hosszú távra adják bérbe a tulajdonosok albérlet formájában, vagy rövid távra, népszerű nevén Airbnb-ként hasznosítják ezeket az ingatlanokat, és az utóbbinál igen dinamikus volt a változás, nagy volt a hullámzás a COVID idején, óriási leállások, utána nagyon nehezen talált magára a turizmus, de most már zakatol.
Ismét biznisz az Airbnb szegmens?
Több ok miatt is, egyrészt azért is, mert rövid távon hogyha visszagondolunk, 2023-ban 5 világeseményt is rendeztek Budapesten, ugye a pápa látogatás, az Európa Liga döntő, az atlétikai világbajnokság, és a hagyományos magyaródi nagydíj, meg a Sziget Fesztivál, ez rengeteg embert megmozgat, és az ezt megelőző időszakban nagyon sokan szálltak ki erről a piacról, akik bedobták a törölközőt, vagy éppen eladták az ingatlant, még a csúcson. Tehát most korán sincs akkora kínálat a rövid távra kiadó lakáshotelek tekintetében, mint korábban, tehát most ez egy jó beszálló lehet. Más kérdés, hogy Damoklész kardjaként ott lóg a bérbeadók feje fölött az a
szigor.
A szabályozási lehetőség, amit a kormány adott az önkormányzatok kezében, bár az önkormányzatok még azért nem élnek ezekkel a szankcionálási
lehetőségek. Hát tekintettel, hogy a bevételszerző képességre azért eléggé bejátszik, de nem akarom tőle elvenni azt, tehát továbbra is maradunk Budapestnek a belvárosi részén, nézzük a sláger, valamint a legdrágább kerületeket akkor, amikor az albérleti piacról beszélünk.
Nagyon érdekes azt látni, hogy korábban mindig Pest volt a legdrágább, az 5., 6., 7. kerület, és még tartotta vele a lépést a belbudai kerületeknek a többsége, az 1., 2. és a 12. kerület, és 2023-ban fordult először az elő, hogy a 2. kerület átvette a vezetést az 5. kerülettől, 330 000 forinton tetőzött a 2., illetve később az 5. kerületi lakbérek átlaga, és pont ez az a két kerület volt az, ahol a szinte a legnagyobb visszaesés, tehát ez havi 10 000 forintos átlagos bérleti díj csökkenést tapasztaltunk az utóbbi hetekben, tehát azért látszik, hogy a belvárosban sincs minden aranyból, ott is van a fizetőképességnek egy felső határa. Egyébként ez talán úgy lehet a legplasztikusabban megfogni a hallgatók számára, hogy gondoljunk bele, hogyha valaki kivesz egy belvárosi lakást, mondjuk 300 000 forint körüli bérleti díjról beszélünk, ennél nyilván vannak drágábbak, meg olcsóbbak is, egy havi bérleti díjat előre kér a tulajdonos, két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót is le kell tenni, ami, hogyha nem három havi, ami...
Már szinte 1 millió forintnál tartunk, hogyha mondjuk a második kerületet nézzük, nem?
Amit készpénzben le kell tenni, és pont a bérlői réteg az, aki ennyi likvid pénzzel nem igazán rendelkezik. Szóval azért a bérleti díjak növekedésének is van egy üvegplafonja, amit nagyon nehezen törnek át.
Egyébként mivel magyarázatok azt, hiszen, hogyha rápillantunk itt a térképre, most pontosan nem tudom, hogy a 2. kerület hányszor nagyobb, mint az 5. kerület, de hát azért 2-3-szor biztos, hiszen az egy hosszú és messzire nyúló terület, hogy ennyire fölkapott lett.
Az árak tekintetében szerintem az hatja föl, egyrészt a lokáció, tehát azt is látjuk a piacon, hogy az eladó lakások esetében is most már a nagyon kicsire nyílt, vagy szűkült az olló a Bel-Pest és Bel-Buda között. Az első-második kerület már szinte drágább, mint az ötödik kerület, és a lokáció, tehát ebből a szempontból a lokáció minősége is szerepet játszhat ebben. Ami még érdekes, az pedig az, hogy bár nagy területről beszélünk, de az elérhető lakások száma nem olyan nagy, mint a kerületnek az alapterülete, tehát az ötödik kerületben egy négyzetméterre, vagy 1000 négyzetméterre vetítve, vagy egy négyzetkilométerre vetítve sokkal több lakást található, tehát a kínálat is relatíve magasabb, és ez nyilván az árakban is meg tud mutatkozni.
Hát az ötödik kerület, akárhogy ugyanis nézzük, mégis csak unikum, hiszen ahogy mondtad, relatíve kevés a lakás, és elképesztően jó fekvésű adottságú kerület. Mi az, amit jósoltok itt, ha szűken vett belvárost nézzük, amit az ötödik kerület vonatkozásában?
Ha az ötödik kerületet veszük alapul, akkor szerintem még vannak kitörési pontok, legalábbis fölfelé, de ehhez stabil gazdasági alapokra van szükség, vagy jobb gazdasági kilátásokra, mert most nagy a bizonytalanság, ezért mindenki sokkal nehezebben veti magát bele olyan beruházásba, legyen szó akár ingatlan vásárlóról, vagy eladóról adott esetben, vagy fejlesztőről, aki akár új ingatlanokat fejlesztene, ami sok szempontból kiszámíthatatlannak minősül jelen környezetben, de később, hogyha feloszlanak a felhők, én látok még további növekedési lehetőséget.
Hát akkor picikét lépjünk kintebb, de mi maradva továbbra is a centrumnál 6.-7. kerület frekventáltabb belvárost érintő részeiben mi most a status quo?
Gyakorlatilag ha most még a belvárosról beszélünk, akkor azért az fontos látni, hogy ahogy telik, múlik az idő, azt látjuk, hogy a belváros folyamatosan terjeszkedik, és valóban korábban az 5., 6., 7. kerület volt klasszikusan belvárosi lokáció, de most már azért a 8. kerület belső és 9. kerület belső részei, a 13. kerület is abszolút ide sorolandó, és sokat elmond az ingatlan piaci helyzetről és az azt követő megtorpanásról is, hogyha az eladó lakások piacát vesszük alapul, hogy még 2019-ben a belvárosi kerületekben, tehát az 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben a vevők 30%-a külföldi volt. Tehát magyarul minden harmadik lakást külföldiek vásároltak meg, valószínűleg befektetési céllal, tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy azért a lakásár dinamika igen magas volt ezekben a kerületekben, és az utóbbi időben a COVID idején ez egy hatalmas nagy pofont kapott, a külföldiek által gerjesztett keresletre nézve a világszintű változások, és az elmúlt hónapokban pedig a forint árfolyamának az ingadozása valamilyen szinten visszahelyezte a külföldi ingatlan befektetők térképére Magyarországot, mert bár látszólag nem változtak az árak, de ugye ha valaki euróban vagy dollárban számította ki az ingatlan értékét még 2023 elején, akkor akár jelentős átcsökkenést is tapasztalhatott. Én nagyon kíváncsi leszek a hivatalos adatokra, legalábbis, hogy mennyivel erősödött a külföldi vásárlók vásárlási kedve Budapest belvárosában, mert ők egy hagyományosan erős keresleti tényezőt képviselnek a fővárosban.
Ez tágkör, ez a külföldiek definíció, honnét jönnek a nációk, arról mit tudtok?
Ez is egy nagyon változatos képet mutat, mert hogyha pusztán a nagy makroszintű statisztikákat veszük alapul, akkor a top külföldi vásárlók, azok mindig Németországból, Szlovákiából, Romániából és Ausztriából érkeznek, tehát a szomszédos országokból. Ugye ez egyébként szerintem így sok szempontból nehéz is megfogni, hogy például aki szlovákiai vásárlóként, vagy romániai vásárlóként érkezik, ő vajon mennyire tekinthető külföldinek, és mennyire például külföldön élő magyarnak, és ez most nem csak ilyen
identitás szempontjából,
hanem
ugye effektíve befektetőként is.
Igen, meg ugye ők tipikusan a határmenti településeken vásárolnak. És az az érdekes, hogy a németek vannak mindig a legtöbben, de ők fele-fele arányban osztozkodnak a budapesti ingatlanvásárlások és a Balaton környéki ingatlanvásárlások.
Igen, majd erről is ejtünk néhány szót, szerintem inkább a műsor második részében, mert iszonyúan mennek a percek. Én még idehoznék egyfajta színes témát, tekintettel arra, hogy én minden napot vagyok a Korvin sétáján, ott dolgozom, elképesztő multikulti jelenség alakultott ki. Azt mivel magyarázhatjuk? A egyetemek jelenlétével, hogy ott van közelben a SOTE, a Corvinus, vagy a munkavállalási kedv, de hát ugye tényleg, hogy borzasztóan színessé vált a korábbi hagyományos ötvezetű rész.
Szerintem Budapest a maga méreteihez képest már egy igazi metropolisszá vált, legalábbis a belváros tekintetében, és amit említettél, tehát az egyetemek közelsége az mindenképpen ezt a fajta multikulturalizmust erősíti, mert rengeteg külföldi hallgató tanul Budapesten. Ennek egyébként nagyon örülnek a bérbeadók is, mert nincs is jobb annál, mint amikor egy külföldi diák idejön, és hosszú éveken keresztül, hogyha mondjuk egy komplett képzést csinál végig, vagy Erasmusszal, euróban fizeti ki a bérleti díjat, és számára nem is nagyon tűnik drágának. Bár azért a bérleti díjak fölzárkóztak már több európai nagyváros szintjéhez, de nem is kifejezetten drága.
Szóval akkor szeretik kifejezetten egyébként a bérbeadók a külföldi partnereket, ha lehet így fogalmazni?
Így van, és ebben nem csak az egyetemisták játszanak szerepet, hanem például olyan nis piacok is megjelennek a külföldiek részéről, mint például a filmes stábok, a filmes szakma, akik akár hosszú hónapokra költöznek, világszínvonalú produkciókon közreműködve, és azért nem csak egy-egy nagy sztár az, aki meghatározza ennek a jelenségnek a gerincét, hanem az őket követő több száz ember, akik ezeken
a produkciókon. Ahogy lehet trendesen mondani. Sacikám, milyen jó, hogy mondod, itt van a szemünk előtt minden, és nem veszük észre. Amint ezeket a jelenségeket. Tartunk most egy pár perces szünetet, mármint ami a napvendége műsort illeti. Nem menjenek sehova, mert jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A vendégünk tehát Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.